turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Eger, Bor, Gál Tibor, Pincészet, Veronika, Zsombor, Tibor, a három testvér vannak itt a stúdióban, és nekem szerencsém van, mert akárhányszor leülünk ide a Turizmus Káféba, szinte mindig úgy adódik, hogy a vendégek egymással még nem nagyon ültek le, és azt mondtátok, hogy, és megengedtétek, hogy tegeződjünk, köszönöm, azt mondtátok, hogy így hárman még nem beszélgetetek, ugye? A családról, a borászatról, a kötődésem az összes többből, ugye?
Így még nem, külön-külön mindig, vagy több alkalommal beszéltünk már a kamerák előtt, de így még hárman nem.
És mi is kíváncsian várjuk ezt az egészet, mi fog ebből kísérni?
Igen, de már amikor készültünk a beszélgetésre, akkor is éreztem, hogy azért van, amikor az ember olyat kérdez, amire nem szívesen válaszol az egyik, hogyha a harmadik ott van, de majd ezeket megpróbáljuk feloldani. Amiről viszont azt mondtátok, hogy az elején mindenképpen beszéljünk, és beszéljetek, és kérdezhetek, az édesapátok. És az, hogy az egész borászat, a Gál Tibor borászat, az hogyan lett a tiétek, vagy hogyan kellett ebbe beleálljatok? Mindenki más csinál, de borhoz kötötten, vendéglátás az kötötten. 2005-ig kell, ugye, visszamennünk, Tibor?
Igen, most már 17 éve, az önmagában 30 éves, jövőre 30 éves birtoknál 17 éve mi a család irányítjuk a vállalkozását. Mi az öröklés, vagy az átöröklés legdrasztikusabb formáját kaptuk, mi viszonylag korán elvesztettük édesapánkat, és kaptunk egy száguldó vonatot, amint vagy meg tudtunk maradni, vagy nem. Mi megpróbáltunk belekapaszkodni, és meg rajta maradni a vonaton, és úgy érzem, hogy a mai napig a lehető legügyesebben igyekszünk itt a mi kis borászatunknak a ügyes-bajos dolgait elvégezni.
10 évesek voltatok, ugye? 2005-ben. Sokszor mondják, hogy a fiatalok nem nagyon akarnak vállalkozni, meg azt is, hogy a generációváltás milyen nehéz később. Ez egy kényszerűs, tragikus generációváltás volt. De ez nagyon érdekel, hogy akkor ott 17, 16, 14 évesen, akkor mit gondoltatok, milyen lehetőségetek volt? Ott volt az a robogó vonat, az egy nagyon jó hasonlat, egy legendás borász pincészete a maga volumenével, tehetségével, kvalitásával. Mi volt a lehetőség? Neked nem volt nagyon sok, mert te voltál legidősebb.
Igen, akkor már egyetemre jártam, elsős voltam, éppen az első fél éves bizonyítványomat kaptam meg. Sejthető volt, hogy én ezzel fogok foglalkozni, de azért 19 éves korában az ember még ennyire nem öntudatos, meg magabiztos, meg rengetegen egyetem után találják ki, hogy mivel akarnak egyáltalán.
Hát édesapátok azt akart, hogy menjetek el ide-oda külföldre, tanuljátok meg a szakmát, és úgy utána.
Ezt szerette volna, és mondjuk egy néha ellamentálok azon, hogy mi van, hogyha én édesapámmal dolgozok, tehát simán lehet, hogy olyan erős személyiség volt, hogy akár el is hagyom ezt a pályát, vagy mindannyian elhagyjuk a pályát. Ezért sok ilyen példát lehet látni a világban. Nálunk ilyen szempontból tehát nem volt konfliktus a helyzet, vagy nem tudott kialakulni a konfliktus helyzet. Ő egy nagyon szép dolgot kezdett el, nagyon nagyívű volt, nagyon komoly volt, nagyon híres volt. Igen, ilyen egyenlítőn átívelő, kontinenseken átívelő dolgot hozott létre. És akkor nekem csak annyi volt a dolgom eleinte, hogy képviseljem őt. Akkor azért mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi lesz most a Gál Tibor pincészete, mert ez mégiscsak egy szakma, mégiscsak egy híres borászat.
Bocsánat, de mindenki rohant a boltba.
Mindenki rohant. Valahol a legjobb forgalmunk egyébként sajnos a halálát követően volt abban az évben, majdnem, hogy 2 évnyi bormennyiséget értékesített a pincészet, és minden héten máshol kellett bemutatót tartanom, Debrecentől, Tatánát, Győrig, Szegedig.
Én is azt érzem, hogy egyébként nem volt kérdés nekünk, hogy ezt folytassuk, annak ellenére, hogy akkor nagyméretű volt a pincészet, tehát Tibor is elmondta, hogy közel 50 alkalmazott volt, és hogy akkor abban a mindennapi folyamatokban nem voltunk teljes mértékben bevonva, de úgy azért a borfesztiválokon, vagy azt mondom, hogy egy-egy vendégség, ami a pincébe volt, vagy egy-egy szüretre ki tudtunk nézni, hogy azért a bor szeretete, meg ennek a szakmának a szeretete szerintem az úgy hát
az nem ugyanaz, mindenki. Mint most már is te vagy a háziasszony, annak a rendezvény helyszínnek, borászatnak, vagy ahol 15 ezer ember fordul meg egy évben, tehát azért az
átlagosan. Igen, háziasszonyként működöm ott, és egyébként egy kicsit így erre is vágytam. Tehát ez olyan érdekes, amikor valaki kérdezi, hogy akkor te mivel foglalkozol, üzletvezető vagy? Nem, én háziasszony vagyok. Tehát ugye ez szerintem egy tök nőies szakma, a vendégekkel foglalkozom, csoportokat vezetek, úgyhogy ez így be is tölti akár a mindennapjaimat.
menjünk akkor Zsomborig el. Itt már marketing, kommunikáció, bormarketing, és te most nem együtt jöttél, nem egy autóval jöttél, ugye?
Nem, én...
Ez fontos, ez később, majd ne elfelejtsek visszatérni.
Én testvérem ellentétben itt élek Budapesten. Kicsit visszakanyarodva az édesapám által hátrahagyott úthoz, azért ő nem jelölt ki, pontosan azért, mert fiatal volt, nem jelölt ki minnyájunk számára egy csapást, hogy na, akkor te erre, te meg arra. Én egyébként egy picit szenvedtem az elején, szóval, hogy nem tudtam, 17 éves voltam, akkor jöttem haza egy éves külföldi ilyen tanulmány útról, és nem nagyon volt valami erős ambícióm, például egy irányba, vagy fogódzóim nem voltak. Nekem is tetszett a borászkodás, jártam ki a szőlőbe nyaranta dolgozni, zseppénzt ott kapartam össze, hol sikeresebben, hol kevésbé.
Tartottál borkóstolót is?
Borkóstolókat is tartottam.
Tibor mondta, hogy ilyenkor rockstárnak érezte magát. Ugye? Ezt jól olvastam, ugye ezt is?
Igen, hát ahol voltam, ott sokan voltak, és megtapsoltak a végén.
az buli is. Jó, szóval nem volt ilyen erős.
A rockstár gondol. Csak egy van, egy mandával. Általában egy nevet jegyeznek meg. És lényeg, hogy egyébként pont amikor hazajöttem Kanadából, akkor Tibor javaslatára kezdtem el pénzügyet tanulni. Volt egy ilyen fakultás még a gimiben, Egerben, hogy második év után volt egy fakultációváltás, és pénzügyre mentem. És miután apa elment, illetve én is az egyetemet kellett választanom 20 évesen, akkor valahogy ez volt a legtisztább vagy világosabb irány, hogy Tibor viszi a borászatot, a szakmai részét, meg hogyha valami marketing, pénzügy, menedzsment ilyen területen helyezkedek el, akkor abban is tudok dolgozni, vagy más hasonló területen, és én így indultam el ezen a pályán.
Erős kezű testvér lehetsz. Mert úgy tűnik, nagyjából 18-12, és mindenkinek megmondtad, hogy azért mi az irány, vagy a főcsapás. Ugye ebben azt mondtad, hogy szakásnak akart, vagy
Tibor,
volt egy ilyen utalás, hogy hova menjél.
Én azt hittem, hogy interjúra jövünk, nem pszichiáterem.
Amit hallottam, tehát az most mind visszakapjátok.
Igen, hogy Tibor ezért elég erősen felvette a család főszerepet, vagy elég gyorsan, azt mondom, és fiatalon. És neki azt gondolom, hogy ő is volt a legidősebb, neki volt ebben komolyabb tapasztalata. Ő akkor már egyébként apával úgy külföldön is járt akkor.
Sofőrködtem. És...
az is egy fontos szerep, bizalmi állás.
És hogy neki megvoltak így az ambíciói ezzel kapcsolatosan, és akkor, hogy vendéglátás, azt gondolt, hogy akkor ez tök jó lenne kitanulni, és egyébként 10 évvel ezelőtt úgy jó pofa dolog lett volna szakácsnak lenni, vagy hogy így azt gondolta Tibor, hogy milyen jó az a most is, hogy nagyon jó gasztronómia, és hogy tényleg ez így volt, hogy engem felhívott, hogy akkor következő héten hol kell kezdeni szakácsként sztázsolni. Én egyébként egy darabig ezt nagyon elvesztem, de utána azért kialakult bennem, hogy nem feltétlenül a konyhába találom meg majd a jövőmet. Ennek ellenére a mai napig szerintem nagyon nagy hasznát veszem annak, hogy
azt
tudom, mondtad, hogy...
Nagyon szereted a vendégeket, meg a vendéglátást. Tehát ez a háziasszony szerepet most igen. Azt mondtad babázás közben után, hogy ez nagyon betalált.
Igen. Én egyébként kifejezetten szeretem a vendéglátást. Tehát az, hogy ott lenni a vendégekkel. Én említettem, nagyon szeretem a szervízt is, tehát a szép szervízt. Én észre is veszem, hogyha valaki szépen dolgozik. Én szeretem azt, hogy a kisváltás és a nagyváltás között van különbség, tehát ezeket is szeretek teríteni. Úgyhogy én szeretem egyébként a mindennapi ilyen gyakorlati dolgokat is ebben.
Jó, szóval látjuk a felállást, akkor hogy alakult ez a szerepvállalás. És ezt mondtam az előbb az autót, hogy ti ketten jöttetek ugye egy autóval, és útközben beszélgettetek, azt mondtátok arról, hogy és most fordítsunk a vendégre, jó? Én, aki elmegyek egy kokkóstolóra, csak a borért, vagy a gasztronómiáért, vagy az összes dologért. Szóval, hogy hogyan kell a vendéget tulajdonképpen szétszálazni? Az a kérdés. Most egy komoly dilemma látok szakmailag, mert mindenféle ember jön nyilván egy Gál Tibor pincészethez.
Igen. Mindenféle ember jön. Egyébként nagyon sokat már fel lehet mérni, hogy ki körülbelül miért. Mert hogy nálunk vannak most már fix kóstolóidőpontok, borkóstolóidőpontok, akkor valószínűsíthetjük, hogy őt tényleg jobban a bor mögötti dolgok érdeklik, de azért vannak olyan vendégek, mivel mi egy borbárként is üzemelünk, hogy mondjuk egy hétvégét, vagy egy ünnep, szeretnének megünnepelni egy születésnapot, és akkor nyilván azokat is fel kell mérni.
Mi valójában létrehoztunk egy olyan egységet Egernek a belvárosában, ami ilyen főnyeremény, mert hogy nagyon komplex az épület. Nagy is, sok vendég befér, saját konyhánk van, modern az egész.
Szuper a háziasszony,
ha ott van és dolgozik. Még jobb a bor, rendkívül jó a bor, valójában egy elképesztő jó környezet, és emiatt nagyon sokféle vendég jön, akit nagyon érdekel a bor, akit kevésbé érdekel a bor, de érdekli a design vagy az interiőr, aki csak a barátaival szeretne együtt lenni egy jó helyen, és nem kocsmába akar menni, hanem kicsit magas kultúrájú helyre akar menni. Ezeket meg kell tanulnunk megfelelő módon kezelni. Valaki szülnapját szeretne ott tartani, valaki a esküvőjét szeretné nálunk tartani, tehát hogy egy komplex hely, és ennek a komplexitásától egy kicsit szenvedünk, mert hogy így mi sem találjuk meg a megfelelő karaktert és az állandóságot, és ráadásul az említett Covid, az pedig teljesen felülírta az egész vendéglátáshoz, borkészítéshez, üzletvezetéshez kötődő kialakult viszonyunkat. A Pica minden megbeszélésen elmondja, hogy akkor most már tegyünk le egy 3 vagy 5 vagy 10 éves tervet, és én egy ideig nagyon egyetértettem ezzel a gondolattal, de azóta meg inkább azt mondom, hogy inkább egy ilyen 3-5 hetes tervet kellene megfogalmaznunk, mert hogy ennyire újszerűvé vált a mai modern turizmus. Nem jelentkeznek be úgy előre, aznap találják ki, próbálunk
hát eseményeket. Dolog, ez minden más szegmensben is ilyen nagyon rövid lett már.
Jó, de most akkor saját szakmánkról
beszélünk. Utazás, szállod, autóbérlés, és akkor nyilván egy bor kóstoló sem látogatás.
És akkor mi szőlővel foglalkozunk, bortermeléssel, vendégfogadással, 24 órában, tehát mindig van valamelyik része működik a vállalkozásnak, és ebben egyre inkább felértékelődik komplex vagy a rugalmas ember, aki több helyen képes helytállni, vagy nyitott arra, hogy több helyen helytálljon, és képes ilyen lazán hozzáállni az élethez, úgyhogy próbálunk valami rendszert találni ebben.
Ez a részben kommunikáció meg marketing, ugye? Tehát akkor ebben számíthatnak a segítséged.
Valamilyen szempontból igen, bár én egy állami cégnél helyezkedtem el az állami szektorban. Mi nagyon sok borászatot kívülről látunk, az egész ágazatot kívülről látjuk, bormarketinggel foglalkozunk.
Hát úgy értettem, hogy érezhető vagy érthető a probléma. Tehát az, hogy sokféle vendég, és akkor megtalálni azt, hogy kinek kell a tudás, kinek csak a bor kell, ki csak jól akarja magát érezni, hogy ezt hogy kommunikálom. Most úgy értettem, hogy ez egy írtott érdekes kérdés, hogy rétegezem az üzenetet, akkor fejezzük ki így a vendég felé.
A rengeteg borászatnál vannak ezzel kapcsolatban kísérletek, próbálkozások, szóval mindenki máshogy fogja meg, nagyon sokfajta modellt látunk, de az biztos, hogy azok a legsikeresebbek, akik tényleg nagyon rugalmasan megpróbálják a modern eszközöket megragadni.
Kell még arc szerintetek a borhoz? 20 éve, 30 éve kellett, ugye? Akkor mi úgy mentünk még bort vásárolni, hogy ez a pincészet, vagy az a pincészet. És akkor ott volt az ember, ott volt a borász, pincétől vették a profik a bort, és akkor a borász, a tulajdonos, aki csinálta, akinek a keze munkája volt, az adta az információt. És aztán így is mentek a vendégek, vagy így szakosodtak a vendégek. Ez a világban most hogy néz ki? Ha jól tudom, akkor ez már azért másképpen van.
Hát érdekes a helyzet számunkra, a magyarok számára, mert ha megnézzük mondjuk a franciákat, vagy az olaszokat, vagy klasszikus bortermelő országokat, akkor ott már nem feltétlenül a borász rossz, ott már elválta teljesen a márka az alapítóktól, mert nagyon régi történetek, szóval rengeteg olyan borászat van Nyugat-Európában, amit az 1800-as, 1700-as években alapítottak.
Ott már nehéz találkozni az alapítóval.
A neve már nem az, a borászat név az már nem ugyanaz, mint aki most éppen a tulajdonosa vagy a borásza. Még Magyarországon, mivel 90-es években alapultak a borászatok, ezért a legtöbb pincészet, nem tudom, Gere, Tifán, Tummerer, Gátibor, mint ugyanazok a személyek, mint ami a címkére fel van írva. És ezért is egyébként, amikor megfogalmaztuk azt, hogy miről szól a magyar bor, akkor a személyesen volt az a szó, amit kiemeltünk. Mert hogy nálunk ez egy élő sztori, meg lehet ismerni személyesen a borászokat, el lehet menni Egerbe, és találkozni lehet Gál Tiborral, ahogy ez itthon azért kiemelt.
És ez változik? Most már azt mondtad, hogy amikor elmész külföldre, tanulmányutakra, akkor legritkább esetben fogadnak téged a nagybor, nem azért, mert nem, hanem mert nem divat, nem szokás, hogy a nagyborász tartsa ott a bemutatót, vagy beszél a
szakmán. Nem, ez abszolút elképzelhetetlen. Tehát, hogy még hogyha boros csoport jön, még akkor is nagyon ritka, hogy a tulajdonos vagy a borász fogadja a vendégeket. Ez hungarikum, hogy a borászat ennyire összekapcsolódott a vendéglátással. Tehát, hogy valahogy nálunk magyar borászoknál ez előfordult, sokkal előteljesen, mint bárhol máshol a világban, hogy ennyire erős vendéglátást hoztunk létre éttermekkel, borszállodákkal, panziókkal, óriás vendégfogadással. Ez két szakma, és még elkezdtük összerakni a kettőt itthon. Megvan ennek az okai vagy a történetisége, de azért látjuk, hogy ettől függetlenül két szakma, időben is elkülönül, az egyik délelőtt van, meg reggel, hajnalban, másik meg este, éjszaka, hétvégén. Tehát ezt azért egy fenékkel megülni elég nehéz, ezt a lovat. Ezért fognak felerősödni a márkák, amik egyébként gyakran családnevek Magyarországon, és ott mindenki megtalálja maga számítását. A mi nevünk ebből a szemben picit szerencsétlen, mert hogy a családnevünk nem annyira karizmatikus, a Gál név rövid
nem
is.
Nem egyedi annyira. Ja.
Nem egyedi, kicsit rövid is, és emiatt a teljes nevet kezdte már apa is használni, és akkor nem tudtam más tenni, mint a fiamat is Gál Tibornak neveztük el. Tehát, hogy van egyfajta...
A névkötel szoktam.
Igen, az örökölt sors, amit így mi továbbadunk. Szétválik, tehát hogy a családnevek márkanevekké fognak válni.
Jobban fogyasztjuk a bort? Most már azért benne vagytok jó pár éve a szakmában, és ezt mindenkitől kérdezem, akárhol dolgozik, hogy jobban fogyasztja a vendég a bort? Általában ilyen bemutatókon, meg mindenhol máshol azt szokták mondani a borászok, hogy hát igen, nagyon sokat edukálódott, van már egy ilyen ínyes, vágyfülű közönség, aki tudja, hogy mit akar, aztán nyilván van
jobbat, talán az a legjobb szó szerint.
Igen. Összességében kevesebb bor fogy Magyarországon, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. A éves fogyasztás néhány éve még 30 liter fölött volt, most már ilyen 25-6 liter körül van évente. Tudatosabban vásárolnak a fogyasztók, jobb a leosztás, és mi azzal kialakítottuk a saját vendéglátóegységeket, azokra az eseményekre megyünk, tehát hogy a saját közönségünkhöz megyünk, hozzájuk szólunk. Ráadásul azért a Gál Tibor pincészet az első, Magyarország első 10 borászatának egyike, ami jövőre lesz 30 éves. Tehát hogy megvan ez a talán időelőnyünk is, hogy egy 3 évtizedes borászat leszünk hamarosan, és ezt nem sok borászat mondhatja el ma magáról. Amikor én nyugdíjba megyek, akkor ez egy kicsit több, mint 50 éves.
De már a gyerek az már viszi tovább, tehát nem nagyon.
Igen, de akkor már egy fél évszázados vállalkozást visz tovább, ami már vállalkozásból sem rossz, de egy borászatból meg akkor már megvannak szépen az alapok. Én úgy érzem, hogy jó úton haladunk.
Volt egy cikk, ha már itt a blog szóba került, azt te nyilatkoztál, hogy az oktatás, szőlész, a szőlővel vagy borral foglalkozva, ez szétvált még, amikor te tanultál, és ez nem szerencsés?
Az én, amikor még én végeztem, akkor ez még két, nem csak két szak volt, hanem két kar. Tehát, hogy annyira nem is lehetett áthallgatni.
Nem, van hozzá,
nem is, igen. Tehát, hogy a szőlészek a konténer szőlőig, a borászok meg a konténer szőlőtől tanulták a szakmát, és amikor én tanultam Dél-Afrikában, meg voltam Új-Zélandon, Dél-Olaszországban, egy csomó helyen, és Kaliforniában, hogy ott jöttem rá erre, hogy ez valójában ez egynek kellene lennie, tehát egy egységbe kéne hozni. A bor minősége az 90%-ban a szőlőn múlik. Tehát, hogy én lehetek elképesztő jó borász, de nem tudom befolyásolni a bornak csak a 10%-át.
Tehát sokkal... mondani, hogy van az alapanyag, a borász, meg a technológia, ugye?
Na, mondjuk így, igen. De hogy akkor a borász és a technológia, igen, az igen, 10%, a 10%, és akkor én nem tudok, teljesen mindegy, hogy milyen borász vagyok, hogyha 90%-át nem én befolyásolom. Tehát, hogy szükségszerű az, hogy a KH-tól elinduljunk, és akkor fogunk tudni világszínvonalú borokat termelni, hogyha világszínvonalú szőlőt termelünk, és az elejétől tudjuk, hogy mit akarunk a végén létrehozni.
Ettől elugrunk, és nem a Gál Tibor pincészetről beszélünk, hanem a magyar borról, amiről szintén már könyvtárakat töltöttek meg különböző okos emberek, és én magam nem vagyok, még műértő sem, nem, hogy borász. Igazából a magyar bor karrierje az a következő időszakban lehet erősebb? Covid, háború, munka, erőproblémák, aszályos évek, mindent összevetve?
Hát ez tényleg csak jóslás lenne, vagy nem is tudom, szóval nem látunk a jövőben. Nagyon sok mindenen múlik az, hogy milyen erős lesz. Ez egy őszinte termék, tehát teljesen autentikus, semmi trükkámítás nincs benne. Tényleg egy nagyon komoly minőségű termelésről van szó, nagyon komoly vállalkozások. Igazából a törvényszerűség az lenne, hogy ez egy sikeres termék legyen. De tényleg csak ilyen nagy dolgokat tudok mondani, a világ bortúl termelés volt még tavaly. Rengeteg piaci szereplő van, és rengeteg új belépő van. Például Kína óriási mennyiségű bort kezdett el termelni az elmúlt 10 évben.
Csak arra gondolok, bocsánat, és mondd tovább, hogy Szlovákia. Az elmúlt években gombamód
Így van, itt vannak a regionális termelők, Szlovákia, ott van Románia, Grúzia, Izrael, ott van most például, legutóbb azt olvastam, hogy London alatt Angliában elképesztő minőségű borokat termelnek, tehát a klimatikus változás miatt is elkezdett az egész elmozdulni.
Szerintem a magyar bor az rövid középtávon nem lesz sikeres külföldön, viszont a borturizmus az lehet. Hát az, hogy mint az előbb említettem, hogy ilyen típusú borturizmus, hogy a borászat ennyire összekapcsolódik a vendéglátással, gyönyörű borvidékeken, városokba, panorámával, ilyen nem nagyon létezik a világban, vagy nem létezik a világban, és ebben nagyon jól állunk. Tehát itt erre teljes mértékben felkészültünk.
Ezt nem lehet Franciaországban, vagy Olaszországban ugyanígy megcsinálni, gyönyörű helyek vannak. Tehát ott
de nem hozták létre, tehát nálunk ezek már megvannak a konkrét borászatok, a konkrét borbárja vagy étterme, és a borszállodája, és a programként össze van kapcsolva, és egy borvidéken több ilyen van. Ez itt Európában, Magyarországon ez a legerősebb.
És ez jó a magyar vendégnek, ha azt
ez a magyar vendégnek is kiváló, meg a külföldinek is jó, vagy akár egy kínai el akar jönni edukálódni, így tudja megtenni a legkönnyebben, mert hogy a francia borászathoz, vagy az olaszhoz nem jut be, de itt Magyarországon meg ez egy ilyen vendégfogadó ország, vendégfogadó borászatok, ahol még az is előfordulhat, hogy te még a tulajdonossal, meg a borásszal találkozol, tehát ez egy rendkívül erős fegyvertény, vagy előny a mi szükségben.
Igen, ez nehéz lehet egyébként nektek, mert hát ha valaki oda megy, nem annyira fiatal, akkor nyilván a legendával, a névvel is akar találkozni, vagy szeretne találkozni. Tehát nagyon szeretném, hogyha te vagy te tartanál nekem egy borkóstolót. Tehát nyilván ezzel is...
Ennek a hátulütője az, hogy amikor így mondják, hogy Gál úr, és akkor mondják, egy kis sót tudna hozni.
Jó, hát ha a nevet ismerik, az már mindenre. A Covidot hogyan sikerült túlélni? Mondtad, ezt a borfogyasztás csökkenést, ebben most nem megyünk be, de ez érdekel, hogy miért. Nyilván ellenőrzöttebb lett erre, gondolok meg, hogy mást kezdtünk el fogyasztani jobban, és mindegy. De a Covid az biztos, hogy oda csapott.
Nagyon ijesztő volt, nagyon megijedtünk, nagyon gyorsan reagáltunk, és kemény döntéseket hoztunk, de rugalmasan kezeltük. Tehát úgy voltunk vele, hogy vagy most kezdünk el hirtelen változtatni, vagy akkor könnyedén elsüllyedünk. És hát összességében utólag áttekintve mi eredményesebben jöttünk ki a Covid-ból, mint az előtte való év, vagy évek. Jól tudtunk reagálni, és nem ütötte meg talán annyira a vállalkozásunkat, mint mi erre számítottunk. Viszont a költségeket meg nagyon hirtelen le tudtuk csökkenteni, valamint az állam szerintem nagyon precíz és pontos támogatásokat tudott nyújtani, amit meg ki tudtunk használni, és tudtunk vele élni. Tehát, hogy mi összességében azt gondolom, hogy egy stabil lábakon álló cégként jöttünk ki a Covid-ból.
Háziasszonyként belföldi turizmus, dübörög a nyár, mire lehet számítani?
A tavalyi évben az emberek kijöttek a Covid-ból, vagy hogy nyáron ismét lehetett menni, nagyon-nagyon erős nyarunk volt, és nagyon erős volt az egyéni vendégekre, az egyéni betérő vendégek. Idén azt tapasztaljuk, hogy egy kicsit talán mérsékeltebb a bejelentkezés, de összességében meg túl vagyunk két nagyobb EGRI rendezvényen, úgyhogy optimistán tekintünk a nyárba. Én azt gondolom, hogy szép nyarunk lesz idén is.
Munkaerőről nem beszéltünk még, hogy azt hogyan lehet megoldani. Mindenhol nektek kell ott lenni, vagy mindenhol figyelni kell mindenre, vagy azért most már lehet delegálni feladatokat. Itt a középvezetőkre is gondolok.
Hát egy kicsi cég, tehát most mi 10-10 páran vagyunk, tehát ez nem...
Akkor a Tibor delegálja a feladatot. Nem értettem,
amikor a felsős középvezető egy személyben.
Rosszabb, mint a pszichiáterben, látom ezt.
Tibor összességében azért egy elég centralizált családi céget vezet, mert ő rakálta a nevet, meg ő a családfő, tehát azért van nálunk egy, azt mondom, egy kimondatlan hierarchia, és szerintem azért így működik valami, hogy kiválasztunk egy főnököt, tehát hogy nem lehet ennyi főnök. Nekem volt egyébként egy, csak hogy szemletesen egy ilyen vicces telefonbeszélgetésem, a férjemet nem tudtam elérni egyik nap, és betelefonáltam.
Nálunk dolgozik a férjem.
A fúzióban, igen, nálunk. És akkor felvette az egyik kolléga, és akkor mondtam neki, hogy az egyik kollégának, vagy egyik alkalmazottnak vagyok a felesége. És azt mondta, hogy az nem lehet, mert itt csak főnökök vannak rajta kívül, az egyetlen alkalmazott, és neki nincs felesége. És akkor azért egy kicsit ugye elgondolkodtunk, de komolyra fordítva a szót, azért Tibor áll a hierarchia legfelső
fokán. Én utalom a fizetést.
Én büszkén látlak, meg hallgatlak benneteket, mert szerintem ez egy édesapának, én is édesapám vagyok, ez egy nagyon jó érzés lehet. Valami félbe maradhatott volna, valami elmehetett volna, egy hajó vagy egy vonat, ahogy mondtad. De van három gyerek, aki belecsöppent egy borzasztó helyzetbe, és azért hogy maradt meg egy csomó minden.
Egyébként ez egy elég objektív tény is, hogy Egerben a Gál Tibor pincészet, ez egy abszolút sikeres, üzletileg is sikeres történet, meg mint név, mint márka. Hát például nálunk a cégnél, amikor szerveznek Egerben egy tanulmányutat, vagy egy forgatást, vagy bármit, akkor tőlem kívülállóan rengetegszer választják a Gál Tibor pincészetet, mert egy jó helyszín, egy szép hely, egy jó név, jó borokat készít, és hogy mondom, üzletileg sikeres. Szóval hogy ez mindenképpen egy szép történet. Kicsit így lehet játszadozni a múlt, hogy mi lett volna, ha. Az biztos, hogy kíváncsiak lennénk, hogy mi lett volna, ha ez az egész történet máshogy alakul, hogyha apa továbbra is dolgozik, és ő adja át nekünk a stafétabotit, és akkor hogy alakult volna. De minden esetben szerintem mindannyian elégedettek vagyunk azzal, ahogy ezt az egészet kialakítottuk magunk körül.
Szerintem jó sárfákat adtok az összes tőkével, bár ugye a szőlőtőkével, azt meg tudom tőled, hogy jó szület várható. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így együtt, először együtt hárman beszélgetetek, megeljöttetek. Sok sikert, köszönöm, itt lesz.
Köszönöm szépen.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Budapest, világváros belföldön.
Folytassuk a turizmus.com összeállításunkat. Erdei Bálint a telefonvonal másik végén, a MUIS alelnöke. Jó napot kívánok, alelnök úr!
Jó napot kívánok!
Budai vár és a buszok. Hát ez egy elég komoly konfliktus, legalábbis amit én olvastam a turizmus.com-on. Mi a probléma?
Igen, hát maga a Budai vár az
nem probléma.
Évek óta téma, legalábbis a megközelítése autóbusszal, hogy mi a megfelelő megoldás erre, hosszabb távon, illetve rövid távon. Jelenleg a legnagyobb problémát az jelenti, hogy június első napjaiban kikerült a Clark Ádám térre, a Hunyadi János út elejére, ami ugye a halászbástya alatt körbe fölvezet a várba, egy 3,5 méteres magasságkorlátozás. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a buszok, az 50 fős buszoknak a nagy része emiatt nem mehet föl a várba, és nyilván érthető, hogy az építkezések miatt korlátozásokra van szükség. A probléma az, hogy nagyon későn szereztünk erről tudomást, és gyakorlatilag a beutaztatói szakma nem tudott erre felkészülni, és így nagyon nehéz alternatívákat találni. És nyilván nem csak a beutaztatóknak probléma ez, ugyanúgy probléma az idegenvezetőknek, a személyszállító vállalkozásoknak, de elsősorban az ideérkező turistáknak, akiknek van egy megállapodásuk arra, hogy nekik egy szakszerű városnézés során megmutatja valaki a várat, de ez most nem, vagy sokkal nehezebben valósulhat meg, mert ugye ami még itt probléma lehet ezekben az esetekben, az az időfaktor. Tehát az rendben majd máshogy is megközelíthető a vár, de biztos, hogy az adott időtartamba ez nem fér bele. És van még egy komoly gond, azok az idős, például főként szállodahajókkal érkező utasok, akik nehezen mozognak, nehezen járnak, ők gyakorlatilag nem is tudnak felmenni a várba. De egy valamit azért le kell szögezni, hogy a beutazhatóknak sem az a célja, hogy folyamatosan a várban autóbuszok legyenek. Tehát vannak erre azért különböző alternatív javaslatok, hogy lehetne úgy a várnegyedet megközelíteni, hogy egyáltalán ne kelljen áthajtani a váron, és másképp lehessen feljutni. De nyilván ezek már inkább a hosszabb távú tervek, most egyelőre a rövid távon kell valahogy megoldani.
Világos, mert most azért holnap után önök nem tudnak elektromos kis vonatokat oda beállítani, ugye, vagy olyan kis autókat, amik mondjuk 30-50 embert átszállnak a buszról valahol, és fölviszik, mert ez kézenfekvő lenne, de ezt nyilván nem lehet előrántani a zsebből.
Hát nyilván ez egy hosszabb távú tervezést igényelne, de nem is nagyon vannak 50 fős elektromos, illetve hát nyilván vannak buszok, de ezáltal a terhelés ugyanakkora lenne, sőt ráadásul az elektromos gépjárműveknek a súlya még inkább nagyobb, mint a gázolajjal közlekedő autóbuszoké, tehát ez újabb kérdéseket vet föl, meg ugye akkor valahol át kell ülni.
Igen, igen, igen. Parkolók.
Ülni, akár több kis autóra, ami még nagyobb forgalomterhelést jelent, tehát azért sok kérdés van még ezzel kapcsolatban.
Igen, de ezt olvastam, hogy most az utasodnak felajánlanak valami mást, és azon gondolkoztam, hogy én idejönnék valonnan a világ másik végéről, és nekem a budai várat ígérik, akkor azért nem elégednék meg feltétlenül a parlamente, vagy nem tudom mivel még. Tehát igen, tehát ez nem csereszabatosna a budai vár, mint program.
Így van, és ugye különös tekintettel arra, hogy egy városnézésnek elsősorban az a célja, hogy felhívja az ideérkező turista figyelmét arra, hogy mi minden látható az egész városban, tehát a várban, illetve szerte Budapesten. És ugye a legtöbb esetben az a tapasztalat, hogy ezek a vendégek utána a szabad idejükben kiválasztanak néhány helyszínt, amit újra felkeresnek, és többnyire ilyen a vár is, ahova örömmel mennek vissza, és akár eltöltenek egy egész délutánt, vagy egy egész napot később. Viszont nehéz így, hogy nem tudjuk nekik ezt megmutatni, és valóban az történik, hogy más alternatívákat kell keresni. Nyilván vannak izgalmas fejlesztések a Városligetben például, de egész egyszerűen, hogyha nem tudunk feljutni a várba, akkor más megoldást kell kitalálni. Nyilván vannak olyan opciók, hogy kisebb buszokra átülni, de hát ez azért költség szempontjából sem ugyanaz, mondjuk 50 főt 3-20 fős kis buszra átültetni.
15 centi múlik az egész, mert eddig 3-65 volt a magasság, most meg 3-5 lett, ugye?
Így igaz, igen.
Múlik 15 centi, és ez meddig tart, vagy most már ez véglegesen így marad?
Információink szerint ez szeptember végéig tart, és bízunk benne, hogy azután helyreáll a rend, de még egyszer hangsúlyozom, hogy itt az lenne a célja a szakmai szervezeteknek, hogy egy hosszabb távú megoldást találjunk erre, mert ez újra és újra előkerül, hogy szükséges-e az, hogy a várban legyenek az autóbuszok, és a mi válaszunk is erre az, hogy nem. Ugyanis például a Palota úton, hogyha kiszállhatnának a vendégek, ott akár egy buszforduló is kialakítható lenne, és akkor egyáltalán még ott házak sincsenek, lakóházak sincsenek, tehát a lakosokat sem zavarna egyáltalán a közlekedés, és rögtön nem kellene áthajtani a váron. Vagy pedig olyan megoldások is lennének, hogy az utóbbi időben mindig az történt, hogy mindig egy vonalban gondolkodunk. Ugye mostanáig az volt a rend, hogy a Klárk Ádám tér, Hunyadi János úton föl, Dísztér, Palota úton le. Ez volt az autóbuszok útvonala, ráadásul ezt kétszer kellett megtegyék, mert ugye egyszer kirakták az utasokat, majd utána mentek. Na most ehelyett, hogyha ezt a Palota úton ki tudnának szállni, ott lenne egy buszforduló, egyből vissza tudna jönni az autóbusz, és akár ott a Dózsa György szobor vagy az Attila úton megállhatna, akkor rögtön jóval kevesebbet kellene mozogniuk. Akkor van egy olyan javaslat is, hogy minél inkább széthúznánk a várba történő feljutás lehetőségét. Gondolok például arra, hogy a kisebb 20 fős autóbuszoknak, amik lényegesen kisebbek, rövidebbek és könnyebbek, akár a Bécsi kapunál ki lehetne alakítani egy kiszállító helyet, ahol kiszállhatnának az utasok. Ugyanezt meg lehetne tenni akár a Várkert bazárnál is, hogy egy autóbusz felleszálló hely legyen, és akkor rögtön nem egy irányba terhelődne csak a forgalom, mert én úgy gondolom, hogy az ideérkező vendégeknek, legyen az üzleti vagy szabadidős turista, mindenképpen látniuk kell a várat, és Budapest ugye egy többpólusú város, tehát nem tudjuk azt, hogy mindenhova gyalog menjenek el az ideérkező vendégek, tehát nem tudjuk például egy Prágával összehasonlítani, ami könnyen körbesétálható, tehát itt szükség van a professzionális városnézésekre ahhoz, hogy valóban mindent meg tudjunk.
Csak egy rövid kérdés, hogy kivel kell most tárgyaljanak erről a 15 centiről, meg egyáltalán a hosszú távú megoldási javaslataikat, kivel kell egyeztetni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Többször összeírtuk már, hogy a fővárosi turista busz közlekedésben ki mindenki vesz részt, és kik azok, akik valóban döntéshozók is. Ugye ez a legnagyobb problémája az egész hosszú távú koncepciónak, hogy nagyon sok szereplős és nagyon széttagolt maga az autóbuszos közlekedésnek a rendszere, értve ez alatt azt, hogy nagyon sokan bele tudnak szólni. Tehát ugye például aki döntési jogkörrel rendelkezik, az a kormányzat, a főpolgármesteri hivatal, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Budapest Brand, a BKK, az NKK, a Várkapitányság, a Váron kívül ugye a Városliget ZRT, a Budapest Közút, és minden egyes kerületi önkormányzat is. Tehát ugye nekünk akkor tudnánk előre lépni, ha minden egyes szereplőtől a vezetőket egyszer egy asztal köré.
Hát ez egy jó nagy kerek, azt már bánom, hogy föltettem ezt a kérdést. Jó, bocsánat, Tehát,
hát ezért nehéz aludni.
Igen. Ön a Mújszal elnöke és a Citrám utazásod a ügyvezetője is, mindkét sapkában kérdezem, hogy áll most Budapest idegenforgalma? Írtó izgalmas, látok továbbra is bezárt üzleteket, van, ahol van pörgés, van, ahol nincs. A lélekszám, mintha már a régi időket idézni, a turisták lélekszáma, de vannak, akik azt mondják, hogy nem ugyanaz a pénztárca van ezeknél a turistáknál, mint 2 vagy 3 évvel ezelőtt.
Így van, ez pontosan így van, nagyon jól látja a helyzetet, hogy, sőt, ugye mi is azt látjuk, hogy ha sétálunk a belvárosban, akkor nagyon sok a turista, hát nyilván mondjuk a tavalyi és a tavalyi év előtti évhez képest azért nem nehéz előrelépni, de látjuk azt, hogy most valóban elindult, valóban egyre többen vannak a 2 év Covid után. Ugye eleinte a háború kitörése jelentett valamelyest visszaesés, de minthogy nagyon lassan, tehát sokkal lassabban, mint ahogy mi azt reméltük, de kezdene visszatérni az utazási kedv, de itt főleg egyéni vendégekről beszélünk mostanában, és ezeknek az egyéni vendégeknek pontosan, ahogy mondta, a költési szokásaik, vagy a költési hajlandóságuk jelentősen eltér a korábban megszokottól. Mit értünk ez alatt, hogy például sokkal kevesebben ülnek be egy drágább, magasabb minőségű étterembe, kevesebb minőségi szolgáltatást vesznek igénybe, értve akár ez alatt a korábban említett budapesti városnézéseket is, vagy a vidéki kirándulásokat is. Tehát kevesebbet költenek. Ugye korábban 10 évvel ezelőtt ugye azt próbáltuk meg levetkőzni, hogy azért jöjjenek Budapestre, mert olcsó. Egy picit azt látjuk, hogy megint hasonlóak a költési szokások, de azért bízunk abban, hogy ez lassan visszajön. A szervezett csoportos utaztatás terén pedig azt látjuk, hogy van egyre több érdeklődés, de borzasztó messze vagyunk a 2019-es évtől, ami persze egy nagyon jó év volt, de nagyon lassan érkeznek vissza. Ugye egy szervezett csoport, vagy egy utazás megszervezéséhez jóval több idő kell, és hát azt mondjuk ki azt is, hogy a háború azért nem tesz jót nekünk, mert ha például, most például egy konkrét példát tudok mondani, egy spanyol 400 fős incentív csoport esetében Amsterdammal versenyzünk azért, hogy eldöntsék, hogy jövő évben ők Budapestre vagy Amsterdamba jönnek-e, és sajnos az a tapasztalat az utóbbi időben, hogy ezeket a versenyeket elveszítjük, mert hogy közelebb vagyunk az ukrán határhoz. De bízunk abban, hogy tovább nő az utazási kedv, és akkor a szervezett csoportok is visszatérnek minél előbb Budapestre.
Nagyon szépen köszönöm, drukkolok, hogy ez a 15 centis probléma megoldódjon.
Köszönjük szépen.
Erdei Bánt, a Magyar Utazási Irodák Szövetségnek alelnöke volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen.
Turizmus.com, a szakértő hírforrás.
Folytassuk a Monitor délutánt, és most ezt mondtam a hallgatóknak, most nem Lévai Zsuzsi főz, nem újra gondoljuk a halat, most visszatérünk egy picit a tradíciókhoz, mert itt van Lévai Ferenc, Aranypont ZRT vezérigazgatója, a lányod mindig mondja nekem, hogy bezzeg András, te mindig apu receptjét mondod. Hát próbálom én is újra gondolni a halat, de azért nagyon kíváncsiak, hogy most mit hoztál.
Gondoljunk most vissza a létező legegyszerűbbekre. Ami most ott van a kezünk ügyébe, ha horgászunk, ha kimegyünk a piacra, ha a szomszédunk horgászik, egy biztos. Törpeharcsát, kárászt meg eszegedni biztos, hogy fog. Lehet, hogy nem fog méretes pontyokat, nem fog óriási süllőket, de egy-két kölökharcsa bevetődik azért a horogba, meg is kapjuk a filéjét az üzletekbe. Sajnos keszeget kárászt nem nagyon kapunk már a boltokba, oda már nem jut el, hiszen a halászfogásokat azokat letiltottuk Magyarországon, halászni a vizekben nem lehet, és hát ugye a tógazdasági halteremben is nyáron nem tud kárászt és keszeget elővenni, esetleg egy kis abót, vagy növényevőt, vagy pontyot, de hát a két legegyszerűbb recept, amit mondhatnánk, az egyik az, hogyha csinálnak egy jó kis harcsa csíkokat, csak úgy spontán rádobva egy rostlapra, ha éppen kéznél van, vagy alágyújtunk a tárcsának egy picit. Semmit se kell, a harcsát fölcsíkozni, a filét, lehet ez pontban is természetesen a filével, fölcsíkozzuk, hagyjuk egy kicsit átjárni a sónak, egy kis más fűszerrel is bekenhetjük, én szeretek egy pici kis borsot rá, még a sütés után egy kicsit rá ezzel a darálóval rádarálni, csak úgy durván. ha lehet, akkor egy kis olívával kenjünk át, én nagyon szeretem, és dobjuk föl erre, nagyon jó ez a zsírpapírlap, amit rá lehet tenni a rostra, nem ég le az egész, nem kell fölvakadni, és nem kell állandóan forgatni a lapon, ez a tűzálló lapocska, ez a vékony pergamenszerű lap, hogy nem égen meg, ne kérdezzétek, mert nem tudom találni, meg szoktuk kenni egy kis olívával, rádobáljuk, és mellé lehet szórni az zöldségeket. Egy-két paradicsomot, egy kis paradicsomot, egy kis paprikát, ami éppen kéznél van, az se baj, ha fonnyadtabb is, megmaradt már tegnap előtt, és már nem ropog, ha kenyére tesszük, viszont így a grillen fantasztikus, picit megsózni. 10 perc alatt olyan jó kis kaját lehet rittyenteni belőle, ha van hozzá még egy jó pohár tabai rozénk, mert ideig még nem lehet, az még csak bogyóban van, hát akkor azt hiszem felséges vacsorát, hogy ebédre csaphatunk, de ennél még konzervatívabb, meg ehhez már kell egy rosta. De ha van egy nyavajás bográcsunk, vagy akár csak egy lábosunk is, öntsön már egy kis olajat bele, vagy ha vagyunk akkora urak, hogy egy kis sertészsírunk van, pláne ha saját, és nem ilyen kémiai úton varázsoljunk már, és csináljunk egy kis paprikás ízbe sült keszeget, ha még ettek finomat nyáron, amikor el lehet ropogtatni minden porcikáját, az úszókat, a farokúszót, hát életetesen szeretem, a fejéből szokott egy egészen picike darab maradni, az összes többit ledarálom, mert ha van még természetes kálcium utánpótlása a szervezetbe, meg vannak fantasztikusan finom percek a gasztronómiában, akkor az egy ilyen tenyényi, nem nagy, nem fél kilós, tenyényi sütkeszekből, mondjuk úgy 3-4 darab. És egy kis paradicsomot hozzáharapunk, nem kell a szétvágni, csak úgy beleharapni egy rendes, jó nagy ökölnyi paradicsomba, lehetőleg magyarba, és nem ilyen kis fincfráncos fűtőjás nagyságú csodákba, mert a nagy nap még az egy íze is van, hát akkor megint csapatunk vannak egy kulinári szép is napot. Erre viszont ne ígyunk rozét, a javasoltam, hogy gyönge kékfrankos, ha érjük be, egy kicsit nehezebb étel, erre már kell egy kis súlyt adni, egy jó kis kékfrankos, kis szódával főspicceljük, azzal sincs még semmi baj. Vörösbaba ugyan nem illik, de mint tudjuk, a hal az egy kivétel, tehát ő elbírja még ezt is. Jó étvágyat kívánok, kedves mindnyájuknak, és kellemes nyári időtöltést a vízpartokon.
Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Lassan véget ér a mai Monitor délután. Most a legutolsó órában a Gál testvérek voltak a vendégeim, a Gál Tibor pincészet örökösei. Utána pedig Erdei Bálinttal beszélgettem, a MUISZ alelnökével, a várról, a buszokról, meg a 15 centi differenciáról. És itt volt Lévai Feri is, aki főzött nekünk most rendhagyó módon, nem Zsuzsi, a lánya. Visszatértünk a tradíciókhoz, egy igazi halreceptet hallhattak tőle. Szóval ez volt a mai kínálat. Találkozhatunk holnap is, Fintech világ, a turizmus világ, a Szupán Marcival és Rasztovics Dáviddal egészülök ki itt a stúdióban. Utána meg hétvége, úgyhogy pihenjenek majd, viszont hallásra.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.